15. fejezet. Don Quixote gyászos kimenetelő kalandjáról, néhány istentelen janguászi hajcsárral. A bölcs Cid Hamete Benengeli azt jegyezte föl, hogy amidőn Don Quixote elbúcsúzott szállásadó gazdáitól, s mindazoktól, akik Grisostomo temetésén jelen voltak, csatósával együtt ugyanabba az erdőségbe ment, melynek sűrűjében Marcella pásztor leányt eltűni látták. Miután pedig mindenütt keresték, de sehol meg nem találhatták, zöld pázsitos rétségre érkeztek. Mellette oly üde, csendes patakocska csörgedezett, hogy szinte hívta, kényszerítette őket, vonuljanak oda pihenni a déli forróság elől, mely már reájuk tört égető hevével. Mindketten leszálltak, és mind a Szamarat, mind Rozinantét kikapcsolták a gyepre, hogy kényük kedvek szerint legeljenek, azután elővették a tarisznyát, s minden teketória nélkül, békében és egyetértésben úr és szolga együtt falatozott abból, amit találtak. Sancsónak esze ágába se volt, hogy Rozinanté talán meg is gyüngözze. Mint hogy olyánbornak és szelídnek ismerte, hogy Kordóba legelőinek egyetlen kancája se tudta volna rossz útra vinni. Azonban a sors és az ördög, aki nem alszik, mindig úgy akarta, hogy néhány janguászi hajcsár újabban a völgyekben legeltessen egy galíciai ménest. Ezeknek pedig az a szokásuk, hogy lovaikkal víz öntözte füves helyeken delelnek, s így Don Quixote véletlen táborhelye egészen alkalmas volt a janguásziaknak. Történt pedig, hogy Rozinanténak kedve támadt kisé enyelegni a ménesbeli gyöngébb nemmel, s alig, hogy megszimatolta mindennapi szokásától eltérően, s anélkül, hogy gazdájától engedelmet kért volna, csendes poroszkálással kocogva indult neki, hogy a kancák körül udvaroljon. Ezek azonban, úgy látszott, nagyobb kedvet éreztek a legeléshez, mint bármi máshoz, amiért is foggal és patkóval fogadták, mégpedig oly módon, hogy Rozinante hevedere csak hamar elszakadt, s ő maga nyerekfosztottan állott pucéron. De még jobban megviselte, hogy a hajcsárok látván mély hévvel támadt kancáikra, bunkós botokkal siettek oda, s hamarjába úgy eldöngették, hogy egészen összezúzva terült el a földön. Don Quixote és Sancho, látva, hogy megjárta Rozinante, lélekszakadva rohantak feléje, miközben Don Quixote ezeket a szavakat intézte Sanchohoz. Úgy látom, Sancho barátom, ezek nem lovagok, hanem csupán aljas csőcselék és söpredék nép. Ezt pedig azért mondom, hogy most bátran segíthetsz bosszút állni a sérelemért, amely szemünk láttára esett Rozinante. Hogy az ördögbe álljunk bosszút? Válaszolt Sancho. Mikor ezek legalábbis 20 magokkal vannak, mi pedig csak ketten, vagy talán éppen másfél emberből állunk. Én felérek 100-zal, felelte Don Quixote, s azután egy szót se szólva többé kardot rántott, és megrohanta a hajcsárokat, s vele tartott Sancho Panza is, serkentve és felbuzdulva gazdája példáján. Az első vágással, melyet Don Quixote az egyik hajcsára mért, lehasította bőrködmönét, válla jókora darabjával együtt. Mikor a janguásziak látták, hogy két magános ember ívakmerően megrohanja őket, kik oly számosan vannak, botot ragadtak, s a két támadót közrefogva olyan csihipuhit zúdítottak rájuk, hogy sűrűbben szakadt az ütleg, mint a záporeső. S ami igaz, igaz, Sanchót bizony már a második ütés a földre teríté, sőt magával Don Quixotéval is ez történt, anélkül, hogy bátorságának és ügyességének legcsekélyebb hasznát is vehette volna. S a sors úgy akarta, hogy éppen odaessék Rozinante lábához. A ló még föl se kelt fektéből, amiből világosan látható mély hévvel munkálkodtak a fügykösök az ingerült paraszt kezekbe. Látva most a hajcsárok, hogy ami történt több kettőnél, amilyen gyorsan csak tudták, összeterelték a ménest, s odább álltak, vérbefagyva hagyván a két kalandost, igen keserves állapotban, de még sokkal keservesebb hangulatban. Sancho Panza élet fel először, s midőn látta, hogy ott van ura mellett, bágyott és nyögdételő hangon így szólította meg. Don Quixote uram! Ó, Don Quixote uram! Mi kell, Sancho barátom? Válaszol Don Quixote éppen olyan megtört, fájdalmas hangon, mint előbb Sancho. Arra kérném, A Krisztus szerelmére, felelte Sancho. Adjon kegyelmed egy-két kortyot annak a fura Blasnak italából, ha ugyan itt van kegyelmed kezeügyében. Hát, ha éppen úgy használna az eltört csontoknak is, mint ahogy az a sebeknek használt. Bár itt volna, ó, én szerencsétlen, válaszolta Don Quixote. Mi bajunk lenne akkor? De lovagi hitemre esküszöm néked, Sancho Panza, hogy 2x24 óra eltelte előtt, ha ugyan a sors másként nem rendeli, birtokomban lesz, vagy ne tudjam megmozdítani a kezemet. De hát mit gondol, kegyelmed, hogy a lábunkat mennyi idő múlva tudjuk megmozdítani? Kérdezte Sancho Panza. Ami engem illet, felelt a megporhanyított lovag, magamra nézve csak ugyan nem tudom meghatározni azt a napot, de magam vagyok az oka mindennek, mert nem kellett volna kardot rántanom olyan emberek ellen, akik nem hozzám hasonló lovagok. És így azt hiszem, hogy a hadak istene azért bocsátotta rám e büntetést, mert megszegtem a lovagrend törvényét. Amiért is, Sancho barátom, jól megjegyezd, amit most fogok mondani, mert mindkettőnk javára szolgál, tudnélik azt, ha valaha látod, hogy ilyen csőcselék bántalmaz bennünket, ne várd, hogy én ragadja kardot, mert ezt semmiképpen sem cselekszem ezután, hanem te ránts kardot ellenük, és te szabdald meg őket, kényed kedved szerint. Ha pedig ne talán lovagok jönnének segítségükre, akkor majd lesz rá gondom, hogy megvédelmezzelek, s rájuk támadjak teljes hatalmammal, mert úgy hiszem, ezer meg ezer jel és tapasztalat meggyőzhetett már afelől, mély messze terjed az én hatalmas karom hősiessége. Ilyen elbizakodottá tette a szegény lovagot a bátor Bizián vett diadala. Azonban Sancho Panza nem fogadta valami nagy tetszéssel ura figyelmeztetését, s meg nem állhatta, hogy ne így feleljen rá. Én békeszerető ember vagyok, uram, jámbor, nyugodalmas, s el tudok tűrni akárminő sérelmet, mert feleségem, családom van, akiket el kell tartanom, s fölnevelnem. Azért hát jusson kegyelmednek is tudomására, mint hogy parancsolnom nem lehet, hogy én semmi esetben nem fogok kardot rántani, sem paraszt, sem lovag ellen. S mostani órától kezdve, Istenemre fogadom, megbocsátok minden sérelmet, melyet ellenem valaha elkövettek, vagy ezentúl elkövetnek, bárki légyen a tettes, vagy most, vagy a jövőben, alacsony vagy magas rangú, gazdag vagy szegény, nemes vagy jobbágy, ki nem véve semmi nemű rendet vagy állapotot. Gazdája e szavak hallatára így felelt. Szeretném, ha lélegzetet tudnék venni, hogy kissé könnyebben beszélhessek, s hogy ez a nyillallás, mely oldalamat szúrja, legalább addig szűnnék meg, míg be tudnám bizonyítani neked. Panza, mi téves a gondolkozásod? Mondd csak, bűnös lélek, ha a szerencse fuvalma, vagy bár eddig elé oly ellenséges volt, egyszerre csak javunkra kél, és óhajtásaink vitorláit úgy duzzasztja, hogy egészen biztosan s minden akadály nélkül valamelyik neked ígért szigeten révbe jutunk. Mi lenne belőled, ha a sziget meghódítása után urává tennélek? Te bizonyára meghiúsítanád szándékomat, mert nem vagy lovag, sőt nem is akarsz lovag lenni, és nincsen sem bátorságod, sem kívánságod, hogy bosszút állj a rajtad esett sérelmekért, s megvédelmezd uralmadat. Mert tudnod kell, hogy az újonnan meghódított királyságokban és birodalmakban a lakosok lelkülete sohasem oly nyugodt, és sohasem állnak annyira az új uralkodó pártján, hogy félni ne lehetne, nem kísérelnek-e meg valamit, hogy megint fordítsanak a dolgokon, s amint mondani szokás, újra szerencsét próbáljanak. Eképp hát okvetlenül szükséges, hogy az új tulajdonosnak legyen bölcsessége kormányozni őket, de bátorsága is, hogy bármi esetben óvja és védelmezze magát. Ebben a most történt esetben, válaszolt Sancho, csak ugyan sajnálom, miért nem volt olyan bölcsességem és bátorságom, amilyet kegyelmed említ. De esküszöm, ami igaz, hogy szegény ember vagyok, most az egyszer nagyobb szükségem van flastromra, mint szép szavakra. Próbálja meg kegyelmed, fel tud-e kelni, aztán segítsük fel Rosinantét. Bár csak ugyan nem érdemes rá, mert egyedül neki köszönhetjük, hogy éjrútul elpáholtak bennünket. Sose tettem volna fel Rozinantéról, mert olyan erkölcsösnek, békeszeretőnek tartottam, mint tulajdon magamat. De jól is mondja a példabeszéd, sok idő kell hozzá, míg az ember egészen kiismerheti a világot, és hogy semmi sincsen bizonyos a nap alatt. Ki hitte volna, hogy azok után, a hatalmas vágások után, mikkel kegyelmed azt a boldogtalan kóborlovagot megszabdalta, nyomban ilyen záporeső zúduljon a nyakunk közé. Még a te nyakadnak csak hagyján, Sancho, szól Don Quixote. Az ilyen zivatarokra termett, de az én vállam finom hollandi vászon között nevelkedett, s így világos, hogy sokkal kevesebben érzi a szerencsétlenség fájdalmát. És ha nem tudnám bizonyosan, hogy ezek a kényelmetlenségek a fegyverviseléssel járnak, itt halnék meg mentem mérgemben. Uram, felelt erre a fegyverhordozó, ha lovagságnak ilyen jutalom üti a markát, kérem kegyelmedet, mondja meg, sokszor szokott-e ez előfordulni? Van-e bizonyos meghatározott ideje, órája? Mert amondó vagyok, ha még kétszer is megtáncoltatnak, harmadszor akár ne is fáradjanak. Nem lesz szükség rá, ha csak az irgalmas Isten kegyelme csodamódon föl nem támaszt bennünket. Tudnod kell, barátom, Sancho, válaszol Don Quixote, hogy a kóborlovagok élete ezer meg ezer veszélynek s bal szerencsének van alávetve. Csak hogy más részről az is igaz, hogy épp oly könnyen lehetnek királyok és császárok is, mint akárhány lovag példája bizonyítja, kinek történetét tüzetesen ismerem. És elmondhatnám neked, ha ugyan a sajgó fájdalom engedné, több olyannak a történetét, akik egyes egyedül karjuk hősiességével emelkedtek az említett magas méltóságokra, és még ezek maguk is, mind előbb, mind azután, különféle szerencsétlenségek és nyomorúságok közé jutottak. Így a bátor Amadis de Gaula, halálos ellenségének, a varázsló Alakausznak hatalmába esett, akiről bizonyosan igaz, hogy amíg fogva tartá, az udvarban egy oszlophoz kötötte, és több mint 200 csapás mért rá, lovakantár szíjával. Egy ismeretlen szerző pedig, ki mind a mellett igen hiteles, azt mondja, hogy midőn Foibosz lovagját elfogták bizonyos csapóajtó segítségével, mely bizonyos várban a lába alatt megnyílt, a föld alatti mélyedésbe ejtették, a varázsló összekötözte kezét, lábát, s hóvízből meg homokból álló allövetet adott a lovagnak, hogy majd belehalt. S ha nagy szerencsétlenség alkalmával egy bölcs jó barátja segítségére nem jön, a szegény lovag bizonyára nagyon pórul járt volna. Így hát én is jól érezhetem magamat így jeles férfiak társaságában, mert ők még sokkal nagyobb sérelmeket szenvednek, mint ami most bennünket ért. Mert tudnod kell, Sancho, hogy az olyan sebek, amelyeket a csak úgy véletlenül kézbe levő eszköz ejt, nem gyalázzák meg az embert. És a párbaj törvénye világosan kimondja, ha a varga a kezében levő kaptafával, feltéve, ha csak ugyan fából van, megüt valakit, nem lehet azt mondani, hogy megbotozta. Ezt pedig azért mondom, nehogy, mivel ebben a dulakodásban elpáholtak bennünket, azt hidd, mintha talán gyalázat esett volna rajtunk, mert ellenfeleink fegyverei, melyekkel bennünket megegyengedtek, csupán bunkós botok valának, s amint én emlékezem, egyiknél sem volt kard, sem tőr, sem szabja. Én ugyan nem értem rá, hogy még erre is ügyeljek, válaszolta Sancho, mert alig kaptam jó vitéz kardomhoz, azok az emberek menten úgy csépeltek dorongjaikkal, hogy a világ mindjárt elsötétült előttem, és innam szakadtan ide terültem. És most is itt fekszem. S legkisebb gondom is nagyobb annál, vajon az eldöngetés gyalázat volt-e, vagy sem. Elég nekem az a fájdalom, amit az ütések okoztak, mert épp oly mélyen belevésődtek emlékezetembe, mint vállamba. Mindennek ellenére figyelmeztetlek, Panza testvér, felelte Don Quixote, hogy nincsen olyan emlékezés, melyet az idő el ne törölne, sem olyan fájdalom, melyet a halál meg ne szüntetne. Lehet tehát nagyobb szerencsétlenség annál, válaszolt Panza, amit csak az idő törül el, és a halál szüntet meg. Ha ez a mi szerencsétlenségünk csak olyan volna, hogy egy-két flastrommal meg lehetne gyógyítani, akkor még csak Isten neki. De úgy látom, én egy egész ispotály minden kenőcse se elégséges, hogy csak imígy amúgy is helyre zökkentsen bennünket. Hadd ezt, és szedd össze magad egy kissé, Sancho, mondta Don Quixote. S lássunk Rosinante után, mert ha jól sejtem, neki is kijutott a bajból. Nem is csoda, felelte Sancho, hiszen ő is kóbor lovag, hanem az már mégis nevezetes, hogy a szamaromnak meg kutyabaja se esett, holott bennünket kutyául megütlegeltek. A szerencse egy ajtót csak nyitva hagy minden balesetnél, hogy jóvá tegye, jegyezte meg Don Quixote. Ezzel pedig azt akarom mondani, hogy a szamárka ez egyszer pótolni fogja Rosinantét, s elvisz innen valami várba, hol sebeim beheggednek. Az ilyen fajta nyargalást egyéb iránt sem tarthatom, magamra nézve lealázónak. Mert jól emlékszem, olvastam egykor, hogy az a régi Silenus, a nevetés vidám istenének gyámatja és nevelője, nagyon szívesen vonult be csinos szamár hátán a százkapus várba. Lehet, hogy úgy lovagolt, amint kegyelmed mondja, felelt Sancho. De nagy különbség van ám a között, hogy egyenesen ül-e valaki a nyerekben, vagy pedig keresztbe fektetik, mint valami szemetes zsákot. Amire Don Quixote ekép válaszolt, a csatában kapott sebek inkább növelik sem, hogy kisebbítenék a dicsőséget. Azért hát, Panza barátom, ne felesej tovább velem, hanem amit mondám, kelj fel, ahogy tudsz, és tégy föl engem szamaradra, amit legjobbnak látod, s menjünk el innét, még mielőtt az éj beállana, s itt lepne meg bennünket ezen a pusztaságon. Pedig egyszer úgy hallottam kegyelmettől, mondta Panza, a kóborlovagoknak az a szokásuk, hogy rendesen sivatagokon és pusztákon hálnak az esztendő nagy részén keresztül, s hogy ezt igen nagy szerencséjüknek tartják. Igenis, akkor, válaszol Don Quixote, ha már egyebet nem tehetnek, vagy ha szerelmesek. Sőt, annyira igaz, hogy voltak olyan lovagok, akik napnak, éjnek, és az időjárás minden viszontagságának kitéve egy szál sziklán két esztendőt töltöttek, anélkül, hogy hölgyük valamit tudott volna róluk. S ilyen volt maga Amadis is, midőn a Beltemberos álnevet vette föl, és a szegénység szikláján lakott. Nem tudom már bizonyosan, 8 évig-e, vagy 8 hónapig. Elég az hozzá, ott vezekelt, nem emlékezem rá, milyen búbánat miatt, amit kedvese Oriana okozott neki. Azonban hagyjuk ezt most, Sancho, s lássunk dolgunk után, mielőtt netán a szamarat is oly szerencsétlenség érni, mint Rosinantét. Még csak az kellene, jegyezte meg Sancho. Azután 30 jajjal, 60 sóhajtással és 120 ilyen-olyan attával feltápászkodott. De az út közepén gyöngéden megállt, mint valami török kard, semmiképp se tudva kiegyenesedni. Ám de végre minden kiállott fáradalma dacára összeigazgatta szamarát, mely a mai napig szokatlan szabadságát kihasználva jó messzire elcsavargott, csülökre állította Rosinantét is, mely ha panaszkodni tudott volna, bizonyára mondott volna annyit, mint akár Sancho, akár a gazdája. Végre Sancho feltette valahogy Don Quixotét a szamárra, Rosinantét csatlószéjra fűzte, szamarát pedig kötőféken fogta, útnak indultak találomra, amerre az országutat sejtették. A sors pedig, mely visel dolgait, jóról jobbra fordította, úgy hozta magával, hogy alig mentek egy mérföldnyire, midőn az útra ráakadtak, s az út mentén csak hamar egy fogadót fedeztek föl, melyet Don Quixote kitörő örömmel Sancho bosszúságára várkastélynak nézett. Sancho váltig bizonygatta, hogy vendégfogadó, gazdája pedig, hogy kastély, s a vitatkozás addig tartott, hogy előbb elérték az út, mint a vita végét. És így Sancho, anélkül, hogy bizonyosan meggyőződött volna, kastélye hát vagy fogadó, csapatostul bevonult.